16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Mihály mérnökkel Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a telefonvonal másik végén Tóth Mihály gépészmérnök urat. Az életünk és beszélgetésünk középpontjában az Úristen áll, aki megtervezi és irányítja az életünket. Megjegyzem a nem hívőkét is. És amikor ezt el tudjuk fogadni és felismerjük, akkor az életünk egészen másképp alakul. Másképp állunk embertársainkhoz, másképp viszonyulunk az élet dolgaihoz. Ön egy nagyon szép idézetet választott ehhez. Kérem, olvassa fel.
Szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit. Én egy ismert igét választottam, ez Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből való, közismertebb nevén a szeretet himnuszából. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érsz vagyok, vagy pengő cimbalom.
Örökérvényű igazság tulajdonképpen. Pál kemény szavakkal fogalmaz, de mégis az a végső következtetés, hogy csak az igazi ember szeretet vezethet el az igazi Isten szeretethez. Fordítva tulajdonképpen nem lehet, mert Isten valóban előbb szeretett minket, szeretettel teremtett, és joggal várja el a mi szeretetünket is. Olyan nincs, hogy Istent szeretem, de a szomszédomat ki nem állhatom. Vagyis el kell mondanunk, hogy a szeretet az nem érzelem, hanem tudatos döntés. Az ön élete is ezt bizonyítja. Kérem, hogy mondja el azt a történetet, amit ehhez a Szentírás igéhez választott.
A történet nagyon egyszerű, már-már banális. Egyszer az egri gyorsvonaton utaztam. Füvesabonyban szálltam fel a Budapest felé közlekedő vonatra. A leendő utitársaim levegőnek nézett, elmélyülve bújt egy újságot, még csak nem is válaszolt a köszönésemre. Néhányan szunyókáltak, többen okostelefonjaikkal, laptopjaikkal voltak elfoglalva, füldugót használtak, tudomást sem vettek a külvilágról. Aszót közelében, a kocsihoz harmadában felállt egy anya és kislánya, a padok között a mosdó felé igyekeztek. A kislány úgy 8-10 éves lehetett, látszott, hogy mozgássérült. Az anya jött elől, egyik kezével fogta az őt követő kislánya kezét, a másikkal az ülőpadok oldalán kiképezett fogantyúkban kapaszkodott. Ahogy mellettem elhaladtak, azt is láttam, hogy a kislány szellemi fogyatékos. Néhány perc múlva jöttek visszafelé. Egy utas azonban elzárta a fele széleségben az utat, emiatt az anya a kislányt előre engedte. A közelemben értek, és a kislány előre nyújtott kézzel kapaszkodott a megpróbálta a fogantyúk elérni. Láttam, hogy bő fél méter még hiányzik ehhez. A szívem felőli kezemet nyújtottam segítségül. A kislány elfogadta, és biztatásképpen, hogy érezze a biztonságot, megszorítottam meleg, puha kezét. Ekkor egy csoda történt. Egy áramütés szaladt át rajtam. Egy olyan érzés, amit eddig még soha nem tapasztaltam. Tetőtől talpig átjárt, rendkívül kellemes érzés volt. Ez tartott addig a néhány másodpercig, amíg a kislány kezét fogtam. Látszólag semmi nem történt ezen az egri gyorson. Csak életem talán egyik legszebb kézfogása.
Köszönöm szépen a történetet. Ön mit gondol előre az áramütésszerű élményről?
Én azt hiszem, hogy mint racionálisan gondolkodó ember, először a fizikához fordultam, és az áramnak a hatásait latolgatva végig gondoltam, hogy mi történhetett. Ugye ez statikai feltöltődés lehet a ruházaton, az kisülhet, az megbizsergeti az embert. Aztán akik a szakmákban jobban járatosak tudják, hogy van kóboráram, hiszen ez egy villanymozdonnyal vontatott szerelvény volt, lehet lépésfeszültség, azonban ezeket mind kizártam. Maradt a szellemvilág. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akit valamikor ne érintett volna meg olyan dolog, amire nem talált elsőre magyarázatot. Egy belső hang, akár egy külső hang, ami jelként megjelenik az ember az érzésvilágába. De itt ennél azért többről volt szó. Én azt gondolom, hogy engem nem jelzés ért, hanem egy üzenet. Egy olyan üzenet, amit olyan helyről kaptam, ami nem az anyagi világból származik. Ezért én azt gondolom, hogy ezen a egri gyorson engem Jézus érintett meg.
Nagyon szép történet. Úgy gondolja, hogy mikor Jézus érintése megtörtént, akkor ez egy változást is hozott az életében? Másképp gondolkodik azóta?
Hát abban a pillanatban nem. Azonban fokozatosan észrevettem olyan változásokat, amelyeket korábban nem tapasztaltam. Alapvetően az eddigi életemben is ezek a bekövetkező mélyrehajtó változások jellemezték az életemet, de nem ilyen hangsúllyal, nem ilyen koncentráltam. Pozitív életszemléletem volt eddig is. Ez nagyon megerősödött. Kerültem ettől kezdve a konfliktusokat, de nem csak kerültem, hanem tevékenyen részt vettem abba, hogy a konfliktusok ne fajuljanak el. Az empátia megerősödött. Mindenkire elkezdtem jobban figyelni. A természethez fordultam, érzékenyebb lettem, különösen mások gondjai iránt. Az önkritikám felerősödött. Először mindig magamba kerestem a hibát adott esetben. És a feltétel nélküli segítségnyújtás is sokkal erősebb lett, mint korábban. Az egri gyorson tapasztalt fél méter kilométerekre nőtt. Tudtam, hogy a segítségért oda nyújtott kéz nem csak fél métert, ezer-ezer kilométert is áthidal. És azt is tudtam, hogy nagyon sok egri gyors indul, sokszor olyan menetrend szerint, amit titkosnak lehet nevezni. Határozott üzenetként fogtam fel ezt az egészet, és innentől kezdve megváltozott az életem alapvetően. Nagyon egyszerű példával szemléltetem, hogy a régi és a azt követő történetet követő életben mi volt a különbség. Ezelőtt ösztönösen cselekedtem. Ez az ösztönösség azt jelentette, hogy hoztam magamból egy nevelést, egy kulturáltságot, egy viselkedésformát, és amikor az élet úgy hozta, az természetesen aszerint jártam el. Most azonban tudatosan odafigyeltem, tehát az ösztönösség tudatossá változott.
Ez a folyamatos segítőkészség és a szeretetnek a kisugárzása egy nagyon különös barátsághoz is vezetett.
Hát igen, meg kell jegyezzem, hogy az a barátság, amiről most szó esik, ez egy látói barátság. Ha van látói szerelem, van látói barátság. Ez a történet úgy szól, hogy az élet úgy hozta, hogy egy kis erdőbe jártam munkám során, és utamba került egy sírkő. Már messziről észrevettem, hogy a környezetéből elválik szürkés fehér színével az ölt környezetétől, nagyon elütött. Nem értettem, hogy hogyan kerül egy síremlék egy elhagyatott erdőbe. De aztán kiderült, hogy ez valamikor egy temető volt, ez a síremlék a temető maradványa. Láttam, hogy a sírontot már régen nem látogatták, nem gondozta senki. Nem tudom, éle még valaki hozzátartozó közül. Moha Latte Feriat hát letisztogattam. Következő szöveget olvastam. Itt várja Jézusát, kegyes megváltóját, pap Ilona, élt 3 évet. Meghalt 1948. szeptember 13. Állítatták hűszülei. Én mindig megdöbbenek, ha temetőkbe járva hasonló feliratokat látok. Mert mi az, hogy élt 3 évet? Életnek lehet-e nevezni a csöpség 3 évét, hiszen még eszmélni sem tudott. Nem volt ideje rácsodálkozni a világra. Legközelebb, amikor arra jártam, hittem magammal bazódvágó szerszámokat, rendet raktam a sír körül, és a fejfa elé elhelyeztem egy művirágkoszorút. Mi papilonával közel egy idősek vagyunk. Én futottam a számomra kimért úton, ő pedig az első komoly akadálynál elesett. De ettől még lehetünk jó barátok. Sőt, azok is vagyunk. És erre tekintettel közelmúltban a névnapján elköszöntöttem. Itt vagyok, kicsi szívem. Hoztam neked egy csokor élő sóvirágot. Valahányszor az útelágazás előtt elmegyek, mely a kis erdő felé vezet, mindig beköszönök. Gondolva az én legfőbb barátomra, papilonára, aki egy kis erdőben alussza örökálmát, várva Jézusát és kegyes megváltóját.
Én úgy hiszem, hogy ön ezt az édesapjától örökségként kapta meg, ezt az érzékenységet és a mások felé fordulásnak a képességét. Az édesapja nagyon hosszú életkort élt meg. Mit gondol ön? Minek volt szerep abban, hogy ezt megérhette, és milyen szellemi lelki örökséget hagyott önre?
Nem csak édesapám ért meg magas kort, hanem a rokonságba, még rajta kívül ketten. Az öccse is 100 évet élt, 101. éves korában hunyt el éppen úgy, mint édesapám, meg az unoka testvére is, aki szintén megérte a 100 évet. Ez talán arra utal, hogy nem csak a gének, hanem az az életmód, az az életforma, amit örököltek szüleiktől, nagyszüleiktől, ez tovább öröklődött. Ez pedig szerintem egyértelműen a szeretet köré rendeződött. Édesapám nagyon egyszerű ember volt. Mi heten voltunk testvérek. Nagyon kemény időket éltünk meg. Bennünket mindig a tisztességre, a rendre, a munkára nevelt. Nagyon kevés jutott egy asztalnál, éhezni azonban soha nem éheztünk. Édesapám nem volt templomba járó, de bennünket megkereszteltetett, és nekünk minden a vasárnap mennünk kellett a templomba. És mi nagyon szívesen mentünk a templomba. Az én első igazi szép emlékem, az írásos emlék a Biblia, a spirituális emlékélmény pedig a templomba ért. Amikor minden mise végén a templomba felhangzott a Boldogasszony anyánk című régi magyar himnusz, itt mindenki meghatódott. Az emberek, akik kijöttek a templomból, szótlanul a kalapot a fejükre rakták, az asszonyok a delinkendőt magukra terítették, és nem beszélt senki. Mindenkin lehetett látni, hogy átszellemült. Ez az élmény rám is szinte egész életemre olyan pozitív hatást gyakorolt, és ezt csak annak köszönhetjük, hogy édesapám arra tanított bennünket, ami a szeretetből ered, vagyis a szeretet, ami nem születik bennünk. Az Isten ajándéka. Erre tanított meg az én édesapám, hogy az Isten ajándékával nem illik tisztességtelenül bánni. Azt meg kell becsülni, és ráadásul az nem csak ajándék, hanem képesség is. Ezt a képességet állandóan fejleszteni kell, javítani kell, csak így juthatunk el oda, hogy amit kaptunk az életünk kezdetén, a gyerekkorba, a fiatalkorba, azt egész életünkön keresztül magunkkal viszünk.
Ma már nem csak a jó papok tanulnak holtig, hanem bizony mindjártunknak az élethosszig tartó tanulásra kell felképzülnünk, vagyis folyamatos továbbképzésre. Ön ezt véghez vitte.
Igen, abban az időben, amikor mi szocializálódtunk, az alapképet az volt, középiskola, aztán utána mindenkinek van munkahelye, és az, mi tart az élete, az addig biztonságot jelent. Hát mi nem egészen így gondoltuk, nem is így cselekedtünk. Én család mellett képeztem magam tovább, az egyetemi tanulmányaimat két gyerek mellett és család mellett és munka mellett végeztem. És ez a 6 év megtanított arra, hogy tanulni nem csak úgy soha nem késő, hanem mindig folyamatosan kell, mert az élet könyörtelenül elviharzik mellette. 50 éves koromban is beültem az iskolapadba. 60 éves koromban is beültem az iskolapadba. Nem is szégyeltem. Én voltam mind a két helyen a legidősebb ember, de tiszteltek, becsültek. És még 70 éves koromban is szerettem volna beülni, ha nem vétem el annak a tanfolyamnak a időpontját és helyét, amit akkor meghirdettek. Azt tanultam, hogy tanulni mindig kell, nem csak a polgári civil életbe, hanem egyébként abban a világban is, amit nem anyagi világnak nevezünk, ott is mindig van mitől és mit tanulni, és kitől mit tanulni. A legegyszerűbb embertől is lehet tanulni, de legtöbbet, az teljesen egyértelmű, a Szentírásból, Istentől, Jézustól lehet tanulni, és ez nem életkor függvénye.
A tanfolyamokon és egyéb szakmai képzéseken szerzett ismereteit azt gondolom felhasználta a közösség javára is.
Szívesen dicsekszem vele, hogy még most is dolgozom. És ezt annak köszönhetem, hogy tovább képeztem magam. Ez nem szerencse kérdése. De visszatérve a kérdésére, azokat az ismereteket, amit én megtapasztaltam, meg elsajátítottam, mindig arra a közösségre, annak a fejlesztésére fordítottam, ahol éppen dolgoztam, vagy munkálkodtam. A mi középiskolai osztályunk rendkívül erős közösség volt, és ezzel is nagyon szívesen dicsekszem, hogy 55 éves elmúlt az érettségi óta, annyi idő eltelt, és még most is összejövünk, és a létszám az szinte teljes. Természetesen ez az összetartó közösség, most csak egy példát mondtam, ez vezetők kellenek, olyan emberek, akik szervezik, viszik magukkal, és büszkén mondhatom, hogy ez nekünk sikerült. 3-4-en összefogtunk, és már várják a találkozót. Azt hiszem, hogy nagyon ritka az a középiskolai osztály, amelyik 55 év után is barátként viseltetik a másik iránt, türelmetlenül várja a találkozót, személyesen ismeri egymást, és ami még rendkívül megmondható, az elhunyt osztálytársaink feleségei is többen rendszeresen részt vesznek ezen a találkozón.
Említette, hogy írással is foglalkozik, úgy mondta, hogy nem csak a ceruza végét rágja, hanem használja is. Tudom, hogy az könyvet is szerkesztett erre a bizonyos 55 éves érettségi találkozóra, de előtte is volt más írásműve is. Kérem, erről meséljen pár szót.
Miután az egész életem a szeretet köré szerveződött, az volt a vezérfonal. Hát a mi családunk, ami nagyon népes, sajnos már kevésszer találkozunk így, de rokoni látogatások alkalmával, vacsoránál gyakran felemlegettünk régi történeteket, és én rájöttem arra, hogy ezek a történetek, ha nem örökítjük meg, elvésznek. Gyerekeink, unokáink soha nem fogják tudni, hogy mi történt a dédnagyapjukkal 100-120 évvel azelőtt, ezért úgy döntöttem, hogy ezeket csokorba gyűjtöm, és kiadom. Természetesen nem kereskedelmi forgalomra, hanem házi belső 150 példányba készült el, hát azért 150 barátunk, rokonunk csak van, és mindenki megkapta, nagyon örült neki. 100 kicsi történet a címe, és 100 kicsi történet van benne leírva. Ezen osztálytársaim is kaptak ebből a példányból, és felvetődött a kérdés, hogy 55 éves találkozóra is valami írást tegyünk le az asztalra. Összefogtunk, és a közösség fenntartó erejétől támogatva kiadtunk egy kiadványt, ami a osztályunk életéről szólt. Én azt gondolom, hogy Szabolcs megyében nem találkoztunk hasonlóval, és országos tekintetbe is, bár nincs róla pontos információm, nagyon kevesen lehetnek azok, akik ezt megtették. Mi megtettük, nem azért, hogy a mi dicsőségünk éljen tovább, hanem aki 100 év múlva egy porospadláson megtalálja, az biztos nem fogja eldobni, hanem kíváncsian fogja lapozni ezeket a történeteket. Ennek a könyvnek a legnagyobb értéke az, amit az 55 éves érettségi találkozón egy méltató mondott, nem is mondta, hanem üzente írásos üzenettel, 4 pontban állította össze a pozitívumait, és az első helyre azt tette, hogy hiteles. Ez nekünk visszaigazolás volt, hogy érdemes volt elkészíteni, érdemes volt energiát fordítani bele. Ez a szó, hogy hiteles egy kiadvány a mai világban, ez a legnagyobb érték.
Említette, hogy népes családja van. A népes család alapításához egy társra is szüksége volt, a feleségére. Most is gondolom, együtt vannak még.
Igen.
És van egy nagyon érdekes elmélkedése, hogy hogyan lehet megőrizni a szerelmet a házasságban.
Legtöbb családban, a házasságban, a párkapcsolatban felmerül, hogy mi az a kapocs, mi az a összekötő erő, ami fenntartja a normálisan működő együttélést. Hát ez természetesen a szerelem, hiszen innen indul az egész, és egy idő után a legtöbb ember azt tapasztalja, hogy megkopnak bizonyos dolgok, és eljön az az idő, amikor úgy érzi valaki, hogy megölte valami a szerelmet. És mindenki azt gondolja, hogy az idő, esetleg a megszokás. Hát ez szerintem nem. A szerelem az megszületik egy pillanat alatt elmúlni, azonban egy gondolatnyi idő alatt nem múlik el, hanem apránként múlik el, észrevétlenül. A szerelemnek nem akkor van vége, amikor becsukom magam mögött az ajtót, és nem is az utolsó telefoncsörrenésnél. A szerelem elmúlik az első terítetlen asztalnál, az egyedül elfogyasztott hideg vacsoránál, akkor kezd foszlani. Az első elmulasztott mosolynál, az első elfelejtett szál virágnál, az első felemelt hangnál, az első elmaradt sétánál. A szerelmet mi magunk öljük meg önmagunk, ahogy kifogásokat keresünk, amilyen önzően viselkedünk, amennyire figyelmetlenek vagyunk. Én azonban azt gondolom, hogy a mosoly előzi a megszokást. Minden lelki bajra a legjobb gyógyír a megfelelő pillanatban elengedett őszinte mosoly. Egy idő után már nem kell figyelnünk az apró részletekre, mert minden magától értetődő. Nem lesznek elfelejtett névnapok, elmulasztott önfelett kort-korba öltő séták, és nem maradnak el az őszinte meghitülelések sem. És ha így múlnak az évek, a szerelem sem múlik el velük együtt, ellenkezőleg. Egyre csak mélyebb, tisztább és erősebb lesz. A mi életünk példája azt igazolja, hogy még 70 éven túl is tragikus helyzetben, Debrecenben, egy orvosi szobában, ahol a műtőorvos szembesített velünk a kegyetlen valósággal és a várható nehézségekkel, azt mondtam az orvosnak, doktor úr, ön csinálja azt, amit a szakma önnek előír. És én nem bánom, hogy mit fog csinálni a feleségemmel, de 70 éven túl is nekem ő lesz a legszebb nő a világon.
Köszönöm szépen, ez nagyon szép befejező gondolat volt. Még arra kérem, hogy szeretne a hallgatóinknak üzenni, hogy azt mondja el, legyen olyan kedves.
Tisztelt rádióhallgatók! Nekem nagy megtiszteltetés volt, hogy szólhattam önökhöz. Úgy érzem, hogy a bibliai íge szerint az emberek nyelvén szóltam, és nem csak zengő ért vagyok, vagy pengő timbalom, ahogy az idézetben szerepel. Isten, úgy érzem, hogy Isten ajándékaként a szeretet képessége birtokosának érezhetem magam. Búcsúzásképpen Ferenc Antal szerzetes pap szép gondolatait szeretném önöknek üzenni. Szép csendben elmúlik minden, mint a magas fáról lepergő hópihe. A boldog gyermekkor, az összetartozó család, a nagyszülők, szülők elmennek lassan mind, és kártyavárként omlik össze minden. Vigyázzatok! És szeressétek egymást nagyon, amíg lehet, mert olyan gyorsan eljön az az idő, amikor már csak emlék marad minden.
Kedves Mihály, köszönöm szépen ezeket a gyönyörű, szép befejező gondolatokat, és az Úristen áldását kérem önre és a családjára.
Tóth Mihály mérnökkel Miklódi Márta beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.